Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt a Mi a Fem Podcast. Én Antónia vagyok.
Én pedig Luca.
És passzus, Luca, én annyira örülök, hogy megint itt lehetek én is.
Ó, igen. Hát az előző epizódban nélküled voltam, illetve a vendégepizódban is nélküled voltam, úgyhogy most üdv újra!
Köszi! Amúgy képzeld, elkezdem izgulni azon, hogy mi a felkonf, mert úgy érzem, hogy olyan régen.
Wow! Ezt. Hát azért annyira rég nem volt, viszont én most csináltam egy olyat, hogy visszahallgattam pár ilyen régebbi epizódot, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy kezdtük, milyen volt a stílus, stb. És aztán így eszembe jutott, hogy a legnagyobb különbség a régebbi és a mostani epizódok között az, hogy a régieket személyesen vettük fel, és borosztunk, egymás mellett ültünk.
Igen, ezt talán a hallgatók nem tudják, hogy én még mindig Svédországban vagyok, és Luca, te Budapesten, és konkrétan így egy képernyő előtt ülök, és te is, és Skype-on keresztül veszük ezt fel.
Igen, és volt már több olyan levél, amit kaptunk, hogy ó, sziasztok, akkor nem tudom, Q&A-be, hogy mit csináltok, amikor minőségi időt szeretnétek egymással eltölteni. Aha. Az amúgy nagyon jól esett, csak így hát nem igazán tudunk semmit se csinálni.
Én szoktam, lájkoljuk egymás képeit Instagramon.
Igen, úgyhogy ez volt ez a minden vasárnapi találkozó, aztán ugye mi alapítottunk egy saját ilyen kis girlbandet a podcast kapcsán, úgyhogy mi külön is találkoztunk viszonylag sokat, de hogy egyébként meg minden olyan program, ami esti volt, és koncert, vagy napközbeni, és evés, vagy csak ráértünk random, azt így megszerveztük együtt, szóval nem volt olyan, hogy külön, na most akkor ez vagy az, hanem így hívtuk egymást bármire, amire tudtuk, de hát ez most sajnos nem
hát a Covid van. Azért elég szépen kitörölte most ezeket egy időre, de hát most már azért kezdhetne újra minden.
Visszaállni.
Te képzeld, amúgy tudod, jövök augusztusba Pestre, igen. Végre. Mert az volt, hogy amikor elindult a Covid, akkor én hazamentem Svédországba. De most az lesz, hogy augusztusban lesz koncertem is újra a zenekarral, meg már megvan a repjegyem. De képzeld, ma megtudtam, hogy újra csináltak ilyen határ restrictions, nem tudom, ez mi magyarul, ilyen
szigorítás.
Szabályokat.
Aha.
Szigorítást, igen. És Svédország sárga országnak számít, ami azt jelenti, hogy két hét karantén, vagy muszáj tudnom mutatni kettő negatív COVID-tesztet. Amindegy, tökre ki vagyok ma, mert itt próbálom kitalálni, hogy hogyan tudnék bejutni az országba.
Ó, amúgy nekünk hasonló cipőben járunk, mert mi meg pont Erdélybe szeretnénk visszamenni, ugye barátom erdélyi, és hát már nagyon-nagyon régen nem volt otthon, és azt hittük, hogy na most akkor zöld az út, kapott egy hónap stabit, nagyon jó fejek voltak a főnökei, és mindenki látta, hogy már tök honvágya van, nagyon szuperek voltak, és aztán azt hittük, hogy tök jó, minden van, megyünk, majd kirándulunk, szupi lesz, visszük a kutyát, csak átgurulunk a határon, és erre, hát nem tudom, azt még nem néztem meg, hogy Románia milyen besorolásba tartozik, de mivel nagyon durvák ott a napi fertőzések száma, ezért biztos, hogy nem zöld. És a visszajutás is nehéz lesz, ha most el kell ott tölteni két hét karantént, aztán itt mire visszajövünk, azt jelenti,
de hogy... De babe, azért ezt nézd meg, mert nem biztos, hogy piros vagy sárga Románia. Mert én azt néztem, ha már kicsit rendszerkritikus legyek, én azt néztem, hogy azért nagyon érdekes, hogy milyen országok, szóval például afrikai országok, meg ázsiai országok, jó értem, hogy ázsiai országok mérte, hogy afrikai országok mind pirosan vannak jelölve. De nincs sok fertőzött. Szóval, hogy van azért ebbe egy kis adag politika is szerintem, meg xenofóbia, de lehet, hogy például, nem tudom, Svédországban nagyon sok fertőzött van, és nem piros országnak számít, hanem sárgának.
De érdekes. Szóval jó, igen. Ezt akkor megnézem. Ezt mindenképpen megnézem, és akkor ez érdekes a hallgatóknak is egy kicsit így elúszkálni az országok besorolásával kapcsolatban, és nagyon jó, hogy említettük a színeket, mert ma pontosan erről fogunk beszélni, a színekről. Úgyhogy ez szerintem iszonyatosan izgalmas téma ilyen szempontból. De azt is fontos leszögezni, hogy ez a mai is tulajdonképpen ennek az antirasszista sorozatnak a része, amit már elkezdtünk pár héttel ezelőtt, és az egyik vendégünk is erre reflektált, a Jánosi Péteres epizód, aki ugye szociális munkás, hogyha azt az epizódot elmulasztottátok, akkor hajrá. És tulajdonképpen a vendég szereplésem is erre a sorozatra reflektált, mert hogy a Párnacsata podcastes lányok hívtak el engem, és nagyon-nagyon örültem, hogy ott is ezt a diskurzust folytattuk gyakorlatilag.
Annyira szuper volt az epizód.
Oh,
imádtam. Tényleg olyan... Először is olyan érdekes volt hallani téged kívülről. Mert hogy mi beszélünk ketten, és akkor van... Nem tudom, hogy úgy más, tudod, és így olyan jó volt. Tényleg kívülről hallani, és a lányok is olyan jól. Csak így tényleg egy kurva jó beszélgetés volt.
Köszönöm. Hát nagyon, nagyon profik voltak egyébként, Júlcsi meg Viki, úgyhogy ezután is köszi
annyira
csajok.
Faszám.
De a másik meg az volt, hogy nekem meg pont, hogy fura volt egy picit először, hogy nem vagy ott, mert hogy annyira van egy ilyen sajátos dinamikánk, amikor beszélünk, és ez nem csak a felvételekre igaz nyilván, hanem arra, hogy barátok is vagyunk, viszont őket nem ismertem még előzetesen a felvételen.
Ez egyáltalán nem lehetett érezni. Olyan volt, pont ezt imádtam, hogy olyan volt, mintha már régóta ismeritek egymást. És egyik percben nagyon komoly, nagyon mély dolgokról beszéltetek, következő percben meg így sikoltozva röhög mindenki, és már vannak ilyen poénok. Annyira jó volt. Vagy lehet, hogy csak én sikoltoztam. I was like, yes!
Oh,
de hogy
oh,
az is fontos, hogy te voltál ott, vagy hogy úgy érzem, hogy pont a te sztorid volt ebben a témában érdekes, meg fontos, mivel rasszizmusról beszéltetek, meg hogy neked milyen, mint afro-magyar Magyarországon, és hogy itt tényleg arról szól, hogy igazából én is azt érzem, hogy én hallgatni szeretném.
Uh-huh.
Hogy neked mi a tapasztalatod. Szóval, hogy én lehet, hogy ott ültem volna, és azt mondtam volna, hogy másfél órán keresztül, mert hogy itt pont az volt az érdekes, hogy te miket éltél át ezzel kapcsán, és hát pont ezért is akarunk ezekről beszélni, mert olyan kevés szó van róla.
Így van. Igen, hát nagyon érdekes nekem az az aspektus, amit te felvillantottál, mert úgy kezdődött erre az egész epizódra való készülés, hogy mondtuk, hogy jó, hát akkor folytassuk ezt az antirasszista sorozatot, és hát, hogy ott van a kolorizmus, ami tökre összekapcsolódik. És nekem hiába néztem már tök sok ilyen rövid doksi filmet mondjuk ezzel kapcsolatban, de az én fejemben a rasszizmus és a kolorizmus az valahogy így nagyon összetartozó volt, hogy nagyon össze volt gyúrva, és hogy azért kellett nekem egy kis kutakodás, amire ezt így szét tudtam választani a fejemben, és nagyon-nagyon jó forrást ajánlottál ehhez, amit ugye kiposztoltunk nektek is Instagramon, hogy nézzétek meg, és aztán ebben az epizódban kicsit majd így kibontjuk, meg kicsit elemezgetjük. Ez a Skin, magyarul ugye bőr, de ez angolul volt Netflixen, és ez engem azért hát brutálisan sokkolt, mert hogy ugye tulajdonképpen, ha belementek, mit tudom én, Google-be, és beírjátok, hogy mi a kolorizmus, vagy what is colorism, akkor az az egyik olyan definíció, tulajdonképpen ez a világosabb bőr előnyben részesítése, vagy a sötét bőr diszkriminációja gyakran azonos etnikai csoporton belül. És nekem itt ez volt a kulcs szó, és a Skinben is ez volt ilyen Hát nagyon-nagyon durva. Én azt hittem először, hogy ez majd Amerikában fog játszódni. Tehát nekem kellett egy ilyen pár perc, mire leesett, hogy ja, aha! Érted? Szóval, igen. Hogy ez ilyen nagyon-nagyon durva
felismerős volt. Mert hogy amúgy Nigériában vannak, ugye?
Igen. És...
Amúgy elmondhatjuk röviden, hogy miről szól a Skin. Annak, aki nem ismeri.
Oké.
Amúgy Beverly Naya, úgy hívják a csajt, aki csinálta, egy british nigériai színésznő amúgy, aki nagyon vagány, és csinált egy dokumentumfilmet. És elment Nigériába, és beszél különböző nőkkel, főleg a bőrfehérítő termékekről, ami egy óriási dolog Afrikába, de igazából világszerte, és így ennek a kultúrájáról beszél. Szóval, hogy az van Afrikában is, hogy ez a leggyakoribb termék, ilyen szépségtermék, amit nők használnak. És szerintem nagyon nagyon személyes, meg nagyon szép, ahogy meg van csinálva először is, de tényleg rá világosít arra, hogy ez mennyire egy összetett dolog, és mennyire egy komplikált téma. De te mit gondoltál, Luca, amúgy, amikor megnézted, vagy mi volt így, mi ragadt meg benned?
Fú, hát nekem az első, az hát talán inkább ilyen személyes sztorik kezdtek el az agyamba pörögni, mert én ezt valahogy sosem vizsgáltam magamban annyira fölül. Tehát azt tudtam, hogy olyan emberek vesznek körül, akiknek fehér a bőre, nekem sötétebb a bőröm, de hogy én ebből sosem csináltam egy nagy ügyet. És aztán ahogy néztem ezt a doksit, közben fokozatosan, hát nekem is így reflektálnom kellett, és arra jöttem rá, hogy wow, mi lett volna, ha mondjuk Amerikában növök fel? Mi lett volna, ha mondjuk Afrikában növök fel? Mm. Például Gánában, ahonnan apukám is származik, és emlékszem arra, hogy ő Amsterdamban él most már hetedik éve, idestova, és emlékszem, hogy volt egy ilyen nagy afrikai buli. Ott van egy ilyen óriási afrikai diaszpora, és ott is különböző országok csoportjai szerveznek programokat, ott is van egy ilyen nagy gánai csoport, és csinálnak bulikat, mindenféle összejöveteleket, közös utazásokat, stb. És emlékszem, hogy volt egy buli pont, amikor meglátogattam apukámat legutóbb, és nekem ami elsőre feltűnt, főleg a nőket figyeltem úgy meg, nekem ami elsőre feltűnt, az, hogy mindenkinek a haja, az valahogy meg volt csinálva, és ez nem a természetes állapotában volt hagyva. Itt most nyilván nem a fonásra gondolok, hanem arra, hogy mondjuk parókában volt az illető. Tehát, hogy valahogy az egyenes hajat utánozta. Tehát ez most legyen egyenesítés, vagy legyen paróka, vagy nem tudom. És nem is emlékszem, hogy pontosan akkor nekem milyen hajam volt, de talán be volt fonva, vagy valami, a lényeg az, hogy nagyjából a természetes állapotában volt belőle egy frizura készítve. És nekem ez volt az első ilyen pont, amikor így elgondolkoztam, hogy tudod, volt ez a megkülönböztető érzés, hogy én más vagyok. Nyilván egy európai, mondjuk egy magyar közegben is más vagyok, de hogy pont ez az érzés, hogy igazándiból én egy afrikai közegből is kilógok, meg kilógok egy európai közegből is. Láttam, hogy mindenkinek más volt ott a haja például. Tehát nem volt az a nagy Afro Revolution, ami mondjuk amerikai nagyvárosokban most hódít, hogy tudod, vissza a természetes hajat, vissza az afro, új a fonások, ami persze mindig is ott volt, de hogy nagyon sok ideig ez egy ilyen, úgy volt bélyegezve, hogy ez nagyon gettó, és hogy ez nem
egy... Hát van egy ok, hogy ez miért egy mozgalom.
Igen, és hogy ez politik, tehát hogy ez miért számít, hogy a bőr és a haj, ez miért egy gyakorlatilag egy politikai kommunikációs felületté válik, és hogy ez most miért van egy ilyen újra éledése ebből a politikai felhanggal, és valahogy azt éreztem, hogy ezek között a gánai nők között, ez legalábbis ahol én voltam, ez nem volt jelen. És ezt már, és a másik, amit tapasztaltam, hogy nyilván a nyelvi különbség, tehát hogy az angol szavakat elvétve, belekeverve helyi nyelvekbe, tehát mindig, amikor velem akartak kommunikálni, akkor átváltottak angolra, tehát hogy volt egy ilyen nyelvi különbség is, és amit viszont nem csak ebben a gánai közösségben, hanem több olyan ponton, amikor mondjuk afrikai nőkkel, más afrikai nőkkel érintkeztem, vagy kommunikáltam, szóba jött, hogy milyen világos bőröm van, mármint, hogy hozzájuk képest, hiszen nekem anyukám félvér, és ezt rögtön észrevették. Vagy például az arcomra is mondták, hogy ó, te nem vagy egészen afrikai, ugye? Vagy a bőrszínemre, vagy ilyesmi. Tehát, hogy már ott is volt egy ilyen megkülönböztetés. És akkor éreztem azt, hogy valószínűleg, hogy Afrikában élnék, akkor is onnan is kilóg, igen, akkor is szembesülnék ezzel, és onnan is kilógnék valamilyen formában. Úgyhogy ez egy érdekes tapasztalás volt.
És te amúgy még ugye nem voltál Gánába?
Igen, én nem voltam, úgyhogy igazándiból ezt pedig nem egy tudom.
Érdekes, ez is, igen.
Ezt pedig nem tudom, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk több időt ott töltenék. Milyen lenne egyáltalán ott lenni, vajon megnéznének ott is az emberek, és ott is érezném ezt a furcsaságot. És ez legyen csak azért, mert mondjuk mindenki, ahogy mondtam, mondjuk mindenkinek egyenes haja van, vagy egyenesíteti a haját, és én az enyém mondjuk göndör, vagy mindenkinek pár árnyalattal sötétebb a bőre, vagy szóval, hogy érted, mit mondok, hogy vajon ott is lenne ez a... Hát ott is megnézzük egy picit. De azt gondolom, hogy én még annyira nem is lógok ki, mint mondjuk egy félvér ember, aki például anyukám, aki nagyon sokszor érezte azt, hogy igazán mindenhonnan nagyon kilóg. Tehát, hogy Afrikában élne neki... annyira világos bőre van, mint egy fehér embernek, aki elmegy kétszer szolízni egymás után. Tehát, hogy igazándiból nagyon kilógna onnan is, de innen is, mert nagy afrója van. Szóval, érted, ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes helyzet.
De érdekes is, hogy ez mennyire egy dolog, amit emberek úgy éreznek, hogy kommentelni kell, vagyis amit fontosnak tartanak, nem? Hogy itt azért nagyobb dolgokról van szó, mint privilégium, vagy lehet, hogy tudat alatti dolgok, de hogy valami miatt ez nagyon fontos embereknek.
Igen, igen. Igen, és ezek olyan dolgok, amiket például én nem érzek mondjuk fontosnak, de hogy melyik országban ennek milyen óriási politikája van, az azt gondolom, hogy azt kényszerít sok embert arra, hogy ezt észrevételezze, ezt besorolja, és itt jön az, hogy hogyan függ össze, igen, a kolorizmus mondjuk a rasszizmussal, vagy a diszkriminációval. És ráadásul egy tök veszélyes dolog, nekem, ha visszakanyarodunk a kérdésedre, hogy ebből a skinből mi volt, ami annyira így kiugrott nekem, akkor talán az, hogy ez az internalizált rasszizmus gyakorlatilag, amikor saját etnikai csoporton belül érzed azt, hogy akkor van ez a színskála, és azt szerint vagy jó, vagy rossz, privilegizált, vagy sem, és van egy vágyott jó, amire törekedni kell, és ezt a bőrszín által kell kommunikálni. Na nekem ez volt nagyon-nagyon megdöbbentő, és a másik, ami nagyon megdöbbentő volt, az, hogy itt is bejött a nekem a feminizmus, vagy a nők helyzete, mondjuk Afrikában, hogy, és ezt csak feltételezzem, és nyilván azért olvastam is róla, de hogy nem volt kimondva a dokumentumfilmben, de hogy egy óriási gazdasági függés mondjuk igen. A férfitől, és hogy innentől kezdve pedig az a szépségideál, aminek meg akarsz felelni, az gyakorlatilag a férfi figyelmét, és egyúttal a pénztárcáját, a gondoskodását, stb. Hivatott megszerezni, vagy megtartani. Tehát például volt az a nő, nem tudom, nekem az a nő jutott eszembe, nem a sírós jelenet, hanem a másik, amikor mondta egy nő, amikor így asszonyok ültek körül, és akkor többször a riporter csak ugyanazt a kérdést tette föl, ugye a bőrfehérítés kapcsán, hogy visszamennél-e feketébe, would you go back to black, hogyha lenne rá esélyed, stb. Stb. És akkor erre azt mondta az egyik nő, hogy the person who I'm with likes light skin. If I go dark again, he would get another woman to replace me. Tehát az, akivel van, ő a világos bőrt szereti, és hogyha sötétbe visszamenne újra, akkor lenne egy másik nő, aki helyettesíti őt. Nekem ez egy kulcsmondat volt a doksiban. Mit ja, gondolsz?
Ez annyira gáz, hogy itt nem, tényleg nem csak arról szól, hogy ő mit gondol, hogy mit tetszik neki a nőnek magán, hanem hogy tényleg hát az egész biztonságáról szól, és egy élet, amit ő épít ezen, és nem fér bele, hogy kérdőjelezze, vagyis ha kérdőjelezi, akkor az egészet kell lerombolni. Vagy az egyik véglet, vagy megtartani a helyét, és akkor ez az ára. Ezt az érzést
igen.
kaptam.
És ez az óriási versenyre is szerintem jól rávilágított a nők között, hogy tulajdonképpen mindig lesz egy, vagy születésétől fogva, vagy ezekkel a mindenféle kencékkel, de mindig lesz egy valaki, aki vagy világosabb bőrű, egy másik világosabb bőrű nő, vagy aki hajlandó magát jobban sanyargatni, hogy elérje ezt a vágyott szint. Tehát, hogy igazándiból nem teheti meg azt, hogy azt mondja, hogy hát jó, fuck it, mert hogy pontosan ez az, amire ti is rávilágítottál, hogy bizonyára van egy olyan függés, ami ezt nem teszi lehetővé, és itt most nem csak arról van szó, hogy ő most ebben a szituban a társától, a párjától vagy a férjétől függ gazdaságilag, hanem arról is, hogy társadalmilag, tehát mondjuk ez az osztályharc, vagy hogy ő milyen pozíciót tölt be társadalmilag, és ettől esik el, ha ezt az egészet sútba dobja.
És hát a másik meg az, hogy nagyon könnyű és nagyon gyakori az, hogy elhisszük ezeket a dolgokat magunkról, amiket a társadalom nyom belénk. Ez is eszembe jutott, hogy már nem csak egy külső nyomás lesz, hanem valami, amit mi elhiszünk, és belülről kezdünk használni magunk ellen. És így el tudom képzelni, hogy ez történik. Így kolorizmussal, vagy nem is, hogy el tudom képzelni, hanem ez egy tény, hogy ilyen indoctrinated lesz a probléma. Például a egyetlen párhuzam, amin úgy eszembe jut a saját életemre, az, hogy én úgy nőttem fel, hogy volt egy ilyen vékony szépségideál. És én megtanultam azt, hogy ha fogyok, akkor én jobb vagyok, vagyis ha hízak, akkor rosszabb. És ez egy olyan dolog, ami ellen kőkeményen kell dolgoznom, hogy elhiggyem magamról, hogy nem vagyok jobb vagy rosszabb a test súlyom miatt. És ezek komplikált dolgok. Például észrevettem azt, hogy van, hogy egy rossz napom van, és automatikusan dagatnak érzem magam. Szóval az, hogy dagat, ez egy érzés, ez nem konkrétan a külsőmhöz kötődő, hanem egy érzés lett már bennem. És így képzelem el, hogy valószínűleg a sötét bőr témában is ez van, hogy ezeknek a nőknek már egy érzés az, hogy a sötét, az csúnya, az rossz, az koszos, ezt például hallottam. És elhiszik magukról. És visszatérve a nőhöz, a dokumentumfilmben annyira el tudom képzelni, hogy ez a vágy van benne, hogy ez a érzés, hogy világosabb bőrt szeretne, és ő már ezt teljesen elhiszi. Hogy ő sokkal jobb lesz, ha így változtat a külsején.
Igen, hát ez szerintem nagyon sok témánkat érinti, amikor a feminizmusról beszéltünk. Nekem például eszembe jut az orgazmusos epi, hogy ezek a társadalmi elvárások mennyire egy ilyen performance-szá, tudom, silányítják a női létet.
És nagyon nehéz tudni, hogy mi az, ami tényleg én vagyok, és mi az, ami egy elvárás, amit megtanultam. És tudod, ez mikor jutott eszembe, amikor a szexpozitív epizódot vettük fel? Mert úgy éreztem így utólag, hogy talán kicsit egyszerűsítve lett a dolog, de hát nincs 5 óránk mindent szétanalizálni. De hogy akkor például sokat beszéltünk arról, hogy az a lényeg, hogy azt csináld, amit te szeretnél. Kész. De hogy amikor egy ilyen társadalomban nőünk fel, ahol folyamatosan azt kapjuk, hogy például akkor vagyunk jók, ha szexik vagyunk, akkor egy idő után nagyon, nagyon nehéz tudni, hogy ha mi tényleg akarjuk, hogy azt csinálják velünk, vagy csak jól esik, mert megtanultuk, hogy jól esik. Szóval mi az, hogy az én vágyaim? Mi az, hogy mikor érzem én szépnek magam például? Szóval én azért borotválkozok, én azért öltözök így fel, mert én magam miatt teszem. Senki másért, csak magam miatt. De miért?
Igen, igen, hát igen, ez tényleg ilyen leegyszerűsít, vagy azt, amikor csináld azt, ami jól esik, legyél úgy, ahogy jól esik, de sok esetben, nem tudom, én ezt magamban nagyon sokszor csak agymosásnak hívom, tehát, hogy az, ami dől ránk, és ilyen bizonyos szerkezetekbe belekényszeríti az embert, az gyakorlatilag egy ilyen össztársadalmi agymosás, és ennek megvannak a maga előnyei, tehát, hogy ha többségi társadalmat nézzük, hogy annak mi a kedvező struktúra, akkor bizonyos szempontból megvan az, hogy igen, neki kedvezőbb az, hogyha nincs olyan sok polgár, aki folyamatosan mindent megkérdőjelez, meg ez egy idő után fárasztó is, to be honest, állandóan azon gondolkozni, hogy na most akkor én most miért vagyok vékony, miért vagyok szörtelen, miért vagyok ez, miért vagyok az, de miért vagyok monogám kapcsolatban, tehát hogy minden struktúrát megkérdőjelezni, de szerintem időnként viszont nagyon egészséges és szükséges ahhoz, hogy az ember tényleg, hát ne egy hazugságban éljen gyakorlatilag. Igen.
És itt lesz nehéz, amikor viszont már elhittünk valamit magunkról.
Igen. Hát most, amiről így nagyon sokat olvasok mostanában, és egy ilyen hasonló dolog, amit te mondtál kulcsszóként, a vágy, az a gyermektelenség, ez a child free, hát nem is movement, de ez a child free diskurzus, ami elindult Magyarországon is, hát mostanában elég aktívan, és hogy ez is arról szól, hogy tulajdonképpen megvan mondva a nőknek, hogy ez az életút, hogy te nem tudom, feleségül mész valakihez, aztán gyereket szülsz neki, aztán neveled azt a gyereket, stb. És hogy egész egyszerűen felmerül most, talán először a történelemben, mert hogy szabad, vagy remélem, hogy szabad, és az lesz majd, hogy feltenni magadnak a kérdést, hogy erre vágyom, vagy tényleg erre vágyom, tényleg ez az, amit szeretnék? És ez előtte nem volt szabad megkérdezni. Magadtól igen. sem, meg másoktól sem. Ez egy olyan tabu volt.
Igen. És rakjuk hozzá, vagy én szeretném azt hozzátenni, hogy nehéz. Nehéz hirtelen szabadságot kapni. Szóval szerintem nehéz dolgunk van amúgy ennek a generációnak több szempontból, akármennyire is még mindig azt mondom, hogy revolution, meg liberation, de hogy azért nehéz dolog, amikor hirtelen vannak lehetőségek, és szabad érezni azt, hogy na várj, akkor mit akarok? Uh-huh. És szerintem ez nagyon így a mi generációnk amúgy.
Hát ez nagyon, és pont az egyik filozófusnál olvastam, hogy na majd lehet, hogy ezt hozzáírom, hogy ki volt, hogy van ez az úgynevezett kifejezés, hogy negatív szabadság. Tehát amikor már annyira nagy a szabadságod, hogy tulajdonképpen az már inkább negatív az életedben, hiszen folyamatosan döntéshelyzet elé állsz, folyamatosan meg kell kérdőjelezned dolgokat, és folyamatosan minden rád van bízva, hogy eldöntsd, hogy mi a következő lépés. Tehát amikor a társadalomnak van egy szkriptje arra, hogy mi a jó, mi a rossz, ki a szép, ki a nem szép, akkor ez egy ilyen viszonylag egyszerű életút, és akkor ez szerint lehet élni. Vagy belesimulsz ebbe a kellemes átlagba, vagy afele törekedsz, hogy belesimulj ebbe a kellemes
igen.
átlagba.
Lehet, hogy egyszerű, igen. Lehet, hogy egyszerű, de kérdés, hogy boldog-e?
Hát igen. Szóval, igen, és azt mondom, hogy ettől sokan szenvedtek régen is, hát ez nem azt jelenti, hogy most a mi generációnk hirtelen olyan elégedetlen lett, és olyan olyan nagy kényelembe van, hogy teljesen unatkozik, és azért megkérdőjelezi, hogy egy kapcsolat miért monogám, de nekem például az egy teljesen evidens dolog, hogy mondjuk van valami, például azt mondják, hogy na, kislányom, innentől kezdve minden nap almát fogsz tenni, méghozzá kettőt. És akkor elém rakják azt a két almát, meg kell lennem, és ez így megy egy évig, két évig, három, és aztán egyszer csak fölmerül bennem, hogy de miért almát, és miért kettőt, és miért nem körtét, vagy miért nem egyet, vagy miért nem. Szóval, hogy amikor valami ilyen adott, akkor azért felmerülhet a kérdés, főleg, hogyha egy mondjuk az oktatás során egy kritikus gondolkodást elsajátít az ember, akkor azért felmerül benne a kérdés, hogy de miért? Ez szerintem a legalapvetőbb, tehát nem vagyok gyermekpszichológus, de hogy ez a legalapvetőbb a gyereknek is egy ilyen korszaka, amikor 3 éves kor körül, vagy valahogy így, elkezd mindent megkérdőjelezni, hogy de miért, de miért, de miért, és a felnőtt meg folyamatosan válaszol, hogy de azért, de azért, de azért, és hogy ez felnőtt korban sem ciki, amikor az ember így megkérdezi, hogy de miért.
Hát nem kéne, hogy ciki legyen, igazából. Csak az jut eszembe, hogy visszatérünk a Skinre például, ahol meg egy kérdőjelezés nem is történhet meg, mert egy olyan erős struktúra van valami körül, hogy nem.
Igen.
It's all or nothing. Minden vagy semmi. És hát itt jön be ez, hogy amíg ilyen diszkrimináció van, addig még túl korai arról beszélni, hogy túl sok szabadságot kapunk. Tudod, igen, hogy így, hogy ne az
igen,
legyen,
és
hogy ez
volt
vagy
egy
az.
Nagyon érdekes fejtegetés. Azt hiszem, hogy a Guardian szervezett egy ilyen kerekasztal beszélgetést, de ezt is akkor belinkelem, amikor arról beszéltek nők, hogy tulajdonképpen ez a kolorizmus hogy is néz ki Amerikában, és feljött az egyik hozzászólótól egy olyan felvetés, hogy hát nézzük meg a nagyon befutott, sikeres afroamerikai rappel férfiakat, mondjuk ott a Jay-Z, Kanye West, Swizz Beatz, stb. Ők le is ültek egy alkalom egy asztalhoz, és ünnepelték a sikerességüket, és mögöttük voltak a feleségeik, és ott volt a Kim Kardashian, ott volt Beyoncé, ott volt Alicia Keys, és gyakorlatilag ezeknek a sötétebb bőrű férfiaknak mind világos bőrű feleségük volt. És hogy ez annyira durván rámutatott arra, erre az ilyen social class dologra, hogy mi számít. Tehát, hogyha te, mint sikeres afroamerikai férfi elérsz valamit, akkor mi az, amit a kirakatba teszel? És az egyik egy, mondjuk egy kocsimárka, a másik egy bizonyos ház egy bizonyos negyedben, és akkor még egy világos bőrű feleség. Most nem akarom ennyire igen, ez egy elég durva sarkítás volt, de
igen,
hogy tulajdonképpen...
De
erről van szó, és hogyha a zenei part megnézzük, akkor is azok a nők, akik mondjuk nagyon durván befutottak nemzetközi szinten, és afroamerikaiak, mondjuk a Mariah Carey, vagy Rihanna, vagy Beyoncé ismét, hát meg lehet nézni, hogy milyen tónusú bőrük van. Mm. És azt gondolom, hogy ezek azért, tehát hogy annyira naív nem vagyok, hogy erre azt mondanám, hogy hát ez csupán véletlen egybeesés.
Ja, nem, hát nem véletlen, és ezek tények, hát tényleg az például, hogy bőrfehérítő krémek a leggyakoribb szépségtermék az egész világon, az mindent elmond. És az a durva, hogy ezek így korán kezdődnek. Tudod, volt például ez a Dole test, egy teszt, amit csináltak a 40-es években, ahol kisgyerekek előtt odaraktak egy sötét bőrű babát és egy világos bőrű babát, és kérdezték, hogy melyik az amelyik szép, vagy
igen,
melyik szebb. És a kicsi gyerekek a világos bőrűre mutattak, és így próbálták kérdezni, hogy de miért? Hát mert a másik buta. De hogy miért? Mi a különbség? És nagyon elszomorító, hogy mindegyik gyerek a világosabb babára mutatott, és még fekete gyerekek is a világos babára mutattak, mert hogy a fekete baba buta, és annyira durva, hogy ez olyan korán kezdődik, és még már nem tudják akkor még, hogy mi ez a bias, ami bennük van.
Igen, hát hogy beívódik, csak erről akartam, ezt akartam mondani, hogy például amikor arról van szó, hogy rajzfilmekben mondjuk a gonosz szereplő, az mindig sötétebb, bőrű, ha most csak az Oroszlán királyra gondolunk, vagy bármelyik Disneyre, akkor ott mindig az Ursula, meg ezek a karakterek, mindig ők a sötétebbek, vagy fekete, vagy sötétkék, vagy szóval valahogy ez a szín szimbolika, és ennek a kereszténységhez is nyilván köze van, ez megint csak ez a bináris gondolkodás, hogy valami jó vagy rossz, sötét vagy világos, mindig a gonosz karakter volt a sötétebb, és basszus, két kibaszott oroszláról van szó, hogy lenne már az egyik ilyen, a másik olyan, és még ott is megjelenik, meg hablányról, meg polipról, meg mit tudom én, milyen fantasy figurákról, és ott is megvan az, hogy akkor a sötét lesz a gonosz, és ez a gyerekekbe tudatalat iszonyatosan beleivódik, és persze, hogy azt értik, már magában a nyelvezetben is ott van, tehát amikor azt mondjuk, hogy fekete mágia, akkor már rögtön az ilyen black magic, voodoo thing, és ott van a nyelvezetben, ott van a szín szimbolikában, ott van a, szóval mindenhol gyakorlatilag, csak ennyi.
Nekem most eszembe jutott egy sztori, amikor 13 éves voltam kb., és az osztályomban egy stockholmi iskolában megkérdeztem az egyik barátnőmet, hogy ő félvére, egyik fekete barátnőmet, és annyira megörült. Szóval neki ez egy óriási bók volt, és emlékszem, hogy elmondta így a fekete srácoknak az osztályunkban, hogy képzeljétek, Antoni azt hitte, hogy félvér vagyok, és amúgy nem az van, mint hogy mindkettő szülője fekete bőrű, de hogy annyira megörült ennek, és én azon nem is gondolkoztam anno, hogy ez miért volt egy olyan nagy bók neki, vagy hogy ez miért volt egy olyan fontos dolog így a fekete community-be, amiről így az osztályban így tök sokat beszéltek.
Hát igen, és nem csak a fekete community-ben, hanem Ázsiától Indiáig gyakorlatilag az, hogy mi, mennyire világos a bőröd.
És ez mind white supremacy, csak azért kicsit különböző helyekről jött ez, különböző részeken a földön. Igen. Például Ázsiában társadalmi osztálykérdés inkább az, hogy mennyire világos a bőröd, mert réges-régen, akinek világos volt a bőre, az annak volt a jele, hogy ő bent dolgozott, és nem kint a földeken, ahol leég a nap alatt. És igazából ennyi, világosabb bőr azt jelentette, hogy magasabb osztály.
Igen.
Viszont ha amerikaiakat nézzük, vagy európaiakat, akkor meg ez a fehér supremacy mind a gyarmatosításból jött. És kolorizmus manapság is abszolút egy következménye az európai gyarmatosításnak. Például mondok egy példát. A rabszolgatartók gyakran lefeküdtek, vagy bocsánat, megerőszakolták, kimondom, a rabszolgáikat, és ebből lettek félvér gyerekek, akik sok privilégiumot kaptak a sötétebb bőrű rabszolgák mellett. Szóval, hogy ugye in general a világosabb bőrű rabszolgák automatikusan sokkal jobb körülmények között létezhettek, és bent dolgozhattak, kevesebb munkát, stb. Szóval, hogy ez...
Hát igen, és ez mai napig szeretem nagyon ezeket a családfakutatásokat, amikor visszamennek így a historiban, és az is nagyon sokszor, nekem például volt egy afroamerikai tanárom az egyetemen, és neki világosabb, ez most az relatív, hogy mi világos, mi nem, de világosabb bőre volt, és ő mondta, hogy például... ez biztos, hogy azt jelzi, mivel nincsen tudomása szerint a közvetlen családjában, vagy X generációk visszamenően fehér ember a családjukban, ezért ez biztos, hogy, vagy akinek például zöld szeme van, meg ilyesmi, hogy biztos, hogy az ükük nagyanyja mondjuk nem erőszak áldozata volt a fehér rabszolgatartók által, és hogy egyszerűen genetikailag ugye ez szépen látszik, hogy történt egy ilyen dolog, amit ugye vissza sem lehet nagyon nyomozni egy családfában, hiszen azt titkolták a rabszolgatartók is, hogy viszonyuk lett volna bármelyik rabszolgájukkal, és én a mai napig észre szoktam néha venni, amikor még a turizmus tombolt, hogy ázsiai turisták hát gyakorlatilag így rettegnek a naptól, vagy nem tudom, ilyen nagy ernyőkkel védik magukat, hogy le ne barnuljanak, és lehet, hogy nem szép dolog tőlem, és tudom, hogy ez egy kulturális különbség, de én is sokszor elszoktam magamat így mosolyogni, vagy nevetni, hogy nézzetek rám, látjátok, hogy sötét bőrrel is lehet létezni, annyira azért nem kell félni a naptól. Szóval tudom, hogy ez...
De ez is érdekes azért, hogy ez is egy ideál, szóval például, ha egy fehér ember napozott sokat. Az viszont azt mutatja, hogy annak az embernek van pénze nyaralni. Szóval, hogy fehérként viszont van egy olyan ideál, hogy minél jobban le vagy barnulva, annál jobb.
Igen, szóval, hogy ez nagyon érdekes, hogy egyrészt, tehát, hogy az amiről most beszélünk, hogy bőrfehérítés, meg stb., az gyakorlatilag a jéghegy csúcsa. Tehát az, hogy van egy nagyon durva történelmi gyökere, ugye ott a rabszolgaság, és hát ez a nagyon-nagyon csúnya háttere az egésznek, amit te is mondtál, hogy aki kint dolgozott a földeken, nyilván még sokkal sötétebb lett a bőrszíne, stb. És hogy ott van mellette ez is, amiről beszélünk, hogy ez a napozó kultúra fehérek, vagy európai nyugati országokban, hogy gyakorlatilag, ha van pénzed, mondjuk az a top, hogyha télen lebarnulsz, és nem sztoliba, hanem elmész Tájföldre, meg ilyen helyekre,
akkor plusz.
Akkor még kapsz még egy csomó piros pontot, yes, társadalomtól.
Te nyertél.
Igen, és hogy ez hogy összefügg a gyakorlatilag a pénzzel, és nekem ugyanez jut eszembe, amikor apukám afrikai rokonai, vagy ismerősei barátai, mondjuk azt mondták rám sokáig, most pont így az elmúlt egy évben nem találkoztunk, hogy Jézusom, milyen sovány ez a lány, és ott meg az a pénz, tehát egy másik ilyen dolog, hogy mit szimbolizál, vagy mit jelent az, hogyha te tehetős vagy. Az, hogy tudsz kajálni. És mit csinálsz, ha sokat kajálsz? Sok pénzed van, sokat kajálsz, akkor ugye terebélyesebb leszel. És hogy ez gyakorlatilag a jólétnek, a pénznek, a bőségnek, az anyagi, igen, bőségnek a szimbóluma, hogyha te, neked, igen, jól megtermelt kufferod van, receg a hájad, és ez egy pozitívum, érted? És egy csomószor azt mondták, hogy Jézusom, de vékony ez a lány, az a cikinek számított abban a közegben, hogy én 50 kiló vagyok, mert egyszerűen azt jelentette, hogy mi, nem eszik, nem tud enni, nincs pénz, de hát miért nem? Szóval, és itt meg pont fordítva.
Annyira vicces. Ugyanaz, mint a tényleg egy fehér ember sápat, az azt mutatja, hogy ő beteg.
Szóval, igen, és mondják is rá, hogy mi a baj? Olyan rosszul nézel ki. Szóval, hogy...
De igazából nem is lenne baj, hogy ha lennének különböző szépségideálok, tényleg az, ami kurvára gáz. Várjál, szabad mondani, hogy kurva?
Igen.
Igen, mi káromkodunk a podiba, ugye? nem, hát az, ami kurvára gáz, hogy van egy kőkemény diszkrimináció emellett. Szóval nem arról, tényleg nem csak arról szól, hogy... Szóval én, mint fehér, mondhatom azt, hogy jaj, de szar, amikor sápat vagyok, mert sokkal jobb, amikor én lebarnultam a Balatonon, és mennyivel csinosabbnak érzem magam, de én még mindig kapok munkát, ha sápat vagyok, szóval nem fogják megnézni, hogy maga mennyit nyaralt.
Ja. Igen.
És
igen.
Itt lesz kicsit súlyosabb dolog, amikor arra beszélünk, hogy kalorizmus vagy. Mert tudom, hogy lesz valaki, aki ezt meg fogja hallgatni, és azt fog mondani, hogy jó van, na, a fehér fekete akar lenni, a fekete fehér, mi ezzel a baj? Az, hogy az egyiknél nagyon sok elnyomás van, és nagyon sok diszkrimináció, és az a durva, hogy amikor fehér ember csinál olyan stílust, amit a fekete emberek hordanak, vagy ami mindig fekete kultúra volt, akkor a fehér ember nem lesz diszkriminálva.
Igen. Például, hogyha befolyatja szóval a haját szépen, mint Kim Kardashian, akkor mindenki azt mondja, wow, cool, és senki nem mondja azt, hogy Jézusom, milyen gettó.
Igen.
És ez például, igen, tök érdekes az
és a bőrszínnel. A privilégium.
Igen, a bőrszínnel kapcsolatban. Például volt egy ilyen felmérés 2006-ban, hogy nyugaton a barna bőr sokkal vonzóbb, mint a fakó, amiről beszéltünk is, és például a francia férfiak szebbnek tartják a sötét bőrű nőket, mint az afrikai férfiak, ráadásul. Ez így nagyon, nagyon érdekes. És nem meglepő tehát, hogy az úgymond fehér társadalmakban egész iparágak épülnek a barnulásra, de hogy ez is, amit mondtál, hogy itt senki nem lesz diszkriminálva, hogyha nem rostélyos barna színe van, míg hogyha Afrikában mondjuk nőként, és akkor visszautal azt kínre, egy X-tónustnál sötétebb a bőröd, akkor már nem vagy, nem számít az csinosnak mondjuk. És például Amerikában ez a brown paperback test, ami gyakorlatilag ez az internalizált rasszizmusról szólt, hogy ha feketeként neked egy ilyen barna papírzacskónál sötétebb volt a bőröd, akkor bizonyos fekete csoportokba, egyetemi csoportokba nem volt megengedett a belépésed. Tehát, hogy ez egy ilyen saját mérce is volt, hogy akkor te most elég elitnek számítasz-e, bőrszín ügyileg is, hogy egy ilyen felső középosztályi fekete csoportba beléphess. Ami hát...
Nagyon durva.
Nagyon-nagyon-nagyon durva, és én személyesen például úgy éltem meg ezt a kolorizmust, tehát, hogy az én, mondom, én nem fekete emberekkel együtt nőttem föl, ha most a szüleimet leszámítjuk itt társadalmi szinten, de például azt nagyon sokszor megkaptam, ha mondjuk fehér sráccal randíztam, hogy úristen, milyen szép gyerekeitek lennének, és hogy ez a világos tónusú, nem tudom, embereknek a fetisizálása gyakorlatilag, hogy...
Hát, mert van a másik end of it, a másik véglet a exotification. Ezt hogy mondanád magyarul?
Exoticizálás.
Na. Amit sokan talán pozitív diszkriminációnak.
Igen, hogy milyen szép az, aki különleges, és messziről jött. És egyébként meg az a vicc az egészben, hogy sokkal sötétebb bőröm van, mint a legtöbb Magyarországon élő magyar románnak, és mégis az, aki messzi, vagy legalábbis azt gondolják, hogy messziről jöttem, hát annyira messziről nem jöttem, mert a 9. kerület, igen, nincs messze, de hogy igen, szóval, hogy azt gondolják, hogy ez még mindig sokkal wow, és különlegesebb, és nem tudom, mint az a roman nő, akinek egyébként meg érted, szóval, hogy nagyon furcsa. Igen. Az, hogy az a csoport, az az etnikai kisebbség, akivel mondjuk egy országnak problémája van, és már történelmileg réges-régóta vannak ilyen etnikai feszültségek, azt a szépségének a megítélésében is nagyon-nagyon alulra sorolja. Míg hogyha valaki nem tudom, Amerikából, vagy Afrikából, vagy Kolumbiából, tök mindegy, honnan jön egy sötétebb bőrszínnel, akkor az sokszor sok európai országban egy pozitívum. Ezt az a statisztika is mutatja, hogy igazándiból nem is... Nem...
Szóval nem azt jelenti, hogy nincs struktúra, hogy mondja ezt? Hogy nincs rasszizmus konkrétan, csak hogy igen, inkább exotification, hogy ez attraktív.
Igen. És az is, hogy miért? Tehát, hogy igazából, ha ugyanúgy megkérdeznénk ezeket az embereket, hogy férfiakat mondjuk esetemben, hogy miért, akkor sem biztos ugyanúgy, mint a gyerekeknél a babával. Nem biztos, hogy meg tudnánk mondani konkrétan, hogy miért jobb egy sötétebb bőrszín, mint egy világosabb számukra. Egész egyszerűen csak látták a videóklippekből, látták hát a ez filmekben. A
másik, igen. Ez amúgy egy durva dolog, és erről sokat beszéltem a barátnőjemmel, svéd barátnők, akik fekete bőrűek, arról, hogy nekik például nagyon gyakori félelem, amikor találkoznak, amikor randíznak egy sráccal, hogy félnek attól, hogy ők csak egy fetis, csak egy kategória. konkrétan attól félnek, hogy ők a black girl kategória ennek a srácnak Pornhubon, és hogy azért akar ez a srác velük ismerkedni. Hogy, csak hogy tudja így.
Ja, hogy kipipálni, hogy ja, igen, voltam fekete csaja. Na most...
Mert például van az a sztereotípia, hogy a fekete nő, a hip-hop videós csaj, aki nagyon vad, nagyon szexi, nem is szexi, azt látjuk, de hogy szexuális, és egy ilyen wild cat, kb. És az volt érdekes, én arra gondoltam akkor, vagy beszéltünk is arról a barátnőmmel, hogy ez a fajta félelem például nekem sosem merült fel, hogy csak egy kategória lennék. You know what I mean?
Igen, egyetértek a barátnőddel. Egyfajta, igen, egy bizonyos szinten, más szinten meg azt gondolom, hogy a nők egyébként is olyan szinten tárgyasítva vannak, vagy a női test, hogy
de itt lesz egy dupla.
Igen, itt lesz egy dupla tárgyasítás, persze. Én ezt nem tagadom, sőt, nagyon is egyetértek vele, sőt, bennem is nagyon sokszor megfordult már, de azt gondolom, hogy az ember egy idő után ki tud magában fejleszteni egy ilyen szűrőt, vagy egy ilyen radart, inkább azt mondom, hogy egy ilyen radart, amikor megérzem, és ráadásul főleg itthon, ahol tényleg nincs akkora nagy diverzitás, és tényleg egy etnikailag viszonylag homogén társadalomról beszélünk Magyarországon, tehát nem egy Amsterdam, vagy egy Párizs, vagy nem tudom, Budapestre gondolok.
Nagyon sápat ország.
Igen, hogy azért, ha én feltűnök, mint fekete nő, mondjuk belépek egy térbe, egy új térbe, vagy egy ismeretlen térbe, ahol vannak férfiak, és látom a reakcióikat, vagy látom a tekintetüket, abban a másodpercben, abban a másodpercben értem, hogy mi a helyzet. Érted? Tehát annyira, annyira egyértelmű, és annyira palástolhatatlan az az ilyen mohó kíváncsiság, amivel rám néznek, hogy egész egyszerűen menekülök tőle.
De az a durva, ha belátjuk, hogy van tárgyasítás. Ez a tárgyasítás, hogy ez akkor lesz kibaszott fontos erről beszélni, amikor mondjuk valami olyan történik, ami nem oké. Például mondjuk azt a példát, R. Kelly, és az a sok abuse, amit ő csinált, és erről van dokumentumfilm, biztos mindenki már hallott róla, de aki nem, R. Kelly nagyon óriási nagy sztár, ő csinálta mi az a dal? Éveken keresztül sexually abuzív volt nagyon sok fiatal, fekete csajjal, voltak feljelentések, voltak sok minden reakciók erre, amiket nem vettek komolyan, és akkor persze nézzük azt, hogy Me Too kapcsán nagyon sok kell ahhoz, hogy egy nőnek a sztoriát elhiggyék, és komolyan vegyék, de ha fekete nő vagy, akkor duplán nem veszik komolyan, duplán tárgyasítva vagy, és ez az, ami egy dolog, amiről kurvára kell beszélni.
Hát igen, meg amikor például ennek nagyon durva, tehát a gyarmatosításra gondolunk, ennek nagyon durva történelme van, hogy mennyire azt gondolták például a fekete férfiakról is volt egy ilyen sztereotípia, hogy ők vadállatok, és fehér nőket akarnak reggeltől estig erőszakolni, és hogy egy csomószor, amikor a Ku Klux Klan tombolt, akkor is csomó ilyen lincselés volt például, hogy egy fekete férfi csak ránézett egy fehér nőre. Szóval, hogy itt is van egy ilyen rangsorolás Amerikában, mondjuk ha a kolorizmusról, rasszizmusról beszélünk, hogy kinek a szava mennyit ér. Egy nőnek a szava kevesebbet ér, mint egy férfié, de ha az a férfi fekete, akkor, és a nő fehér, akkor már van egy dinamikai váltás, vagy egy ilyen hierarchiai váltás, és hogyha egy nő, aki ráadásul fekete, állítja azt, hogy akkor megint csak van egy ilyen, hogy ha fekete nő, és még egy fehér férfivel szemben, akkor ott gyakorlatilag nincs esélyed, de ha mondjuk egy fekete férfivel szemben, akkor, tehát hogy nagyon érdekesek ezek a hierarchiai besorolások, és visszatérve erre az ismerkedés témára, Szerintem tök érdekes azt látni, tehát hogy igen, fekete nőként mondjuk kapom ezt az exoticizálást, ami lehet egyes számára pozitív diszkrimináció, de közben belül meg kurva szar azt megélni, hogy lehet, hogy valakinek csak egy fétis kategória vagy, és éppen Pornhubról az ebony álmát testesíted meg, ami még halmozottan tárgyasít, amellett, hogy nőként is tárgyasítva vagy. És hát erre az évek során próbáltam kifejleszteni különböző szűrőket, és hát ez a mohó tekintet, ez szerintem, nem tudom jobb szóval érzékeltetni, de szerintem nagyon érzékletes. És hát ezek a kíváncsiskodó kérdések például, ami rögtön azzal indít, hogy én honnan jöttem, honnan valósi vagyok, honnan származok. Na, nekem ez egy totál off. Tehát ha ezt egy csávó megkérdezi tőlem, ez az első top 5 mondatában benne van, és őt ez érdekli, ez motiválja, ez hajtja, hát akkor köszönöm szépen.
Mm-hmm. Basszus, eszembe jut az egyik exem, akivel amúgy felnőtt koromban voltam. Nem egy ilyen tini dolog. Aki egyszer elmondta nekem, hogy azért szeretne az életében minden kategóriai nővel lefeküdni. Én meg így, mit gondolsz? Szóval konkrétan egy Pornhub kategória szerint.
Jézusom.
Minden típusú nővel.
Wow.
Yep. És ez egy olyan ember, akiről úgy gondoltam, hogy nagyon, vagyis nem gondoltam, hogy tényleg egy nagyon érzékeny, értelmes srác, de hogy mégis ez így benne van.
Oh.
És visszatérve colorismre, az, hogy mi, hogy a nők magunkra is felvesszük ezeket a szemeket, azt, hogy ahogy gondolom, a fekete nők mondják, hogy ha világosabb a bőröm, akkor jobb vagyok, úgy mondjuk mi azt mondjuk, én azt mondom, hogy ha én vékonyabb vagyok, akkor jobb vagyok. Hogy ezek, az meg, sokat káromkodok ma, de hát
ez egy ilyen téma, igen.
Összetett
igen,
dolgok. Ez egy ilyen téma, a fekete.
Igen, ez szerintem is, tehát hogy mondjam, magunkra is elkezdünk ilyen kategóriáként gondolni, és tudom, hogy tehát Pornhubon mondjuk egy olyan nagyon tárgyasító férfi kategória van, ami szerintem sértő, mondjuk ez a big dick, és akkor tényleg csak a farkát mutatja, és tényleg csak azt számít, hogy te kicsi fasz vagy, vagy nagy fasz vagy, vagy közepes fasz vagy. És gyakorlatilag ennyi. Az, hogy neked az arcod egyáltalán mi, vagy a tested többi része, az le van szarva, kicsi dik vagy, nagy dik vagy, vagy big dik vagy. De nőként azért ezek a kategorizálások, meg ezek a dobozok sokkal-sokkal értetted, hogy minden egyes etnikai csoport gyakorlatilag Pornhubon egy fétis, vagy egy ilyen kategória, és ez tényleg arra ösztönzi az embereket, hogy hát akkor ezt is pipa, meg azt is pipa, meg amazt is pipa, és közben meg...
Meg annyira... annyira durva és kusztustalan, hogy még ezen belül is vannak olyan kategóriák pornóban, hogy például gyarmatosító és rabszolga.
Igen.
Ez konkrétan egy fetis.
Hát van ilyen, igen, van ilyen kategória, van mindenféle cseléd kategória, szóval igazándiból vannak ilyen nagyon mély bugyrai, olyanok is vannak például, hogy hijabos nők, meg nem ilyen rőszak, meg stb. Szóval igazándiból ezt fejtegethetnénk, de tényleg nagyon-nagyon sötét bugyrai vannak ennek. Ami viszont számomra abból a skimből, és egyébként is az egész kolorizmus témából egy ilyen pozitív, kicsengésű valami, az, hogy nekem nagyon tetszett a filmnek az a hozzáállása, ahogy bemutatta ezt a Black Beauty-t. Tudod, hogy igazándiból azok az ilyen long shot-ok, amikor közelről megmutatták a bőrüket ezeknek a nőknek, és mármint nem a kifejérítés után, hanem akik szerették, elfogadták, tudták a saját természetes bőrszínüket vinni, hogy igazándiból mennyire szép, és...
Annyira szép, és én tényleg ezt annyiszor elmondom, mennyiszer csak kell, hogy egy olyan erő, meg egy olyan csoda van feketességben, in blackness, fekete kultúrában, és én egyszerűen nem fogadom el, hogy hogy ezt nem ünnepeljük, meg hogy fekete emberek is magukról sem tudják elhinni, vagy hogy ennyire kell küzdeni azért,
igen,
hogy...
Igen, ez szerintem egy teljes átverés, hogy ez nem így van. Szóval én is azt érzem, hogy ebben rengeteg ilyen félelem van, vagy nem is tudom, tehát hogy ez elnyomásnak az eredője, ha már csak a gyarmatosításra beszélünk, hogy ami más, azt leigázni, úristen, a Native American kultúra az mennyire gazdag, mennyire erős, igen, és ezt leigázni, ehhez iszonyatosan félni kell, és iszonyatosan. Szóval...
Van egy teóriám ezzel kapcsán.
Na.
Ami csak eszembe jutott, hogy én szerintem ezért is van nők ellen egy elnyomás, mert van bennünk egy olyan fajta csoda, ami nagyon ijesztő, és az, hogy mi tudunk gyerekeket szülni, és ez majdnem egy ilyen alien, igen, jellegű dolog, ami nagyon félelmetes.
Nagyon. Hát még saját magamnak is, ha belegondolok abba, hogy mondjuk képes lennék kinöveszteni, kifejleszteni magamba, újra termelni saját magamat egy másik...
Majdnem, hogy magadat elnyomod félelemben.
Egész egyszerűen elképesztő belegondolni azt, hogy mennyire ősi, alapvető kapcsolódásunk van a természettel, hogy ez mennyire letagadhatatlan, bármilyen civilizációk jönnek, mennek, évszázadok, évezredek eltelnek, ez ugyanaz az ősi erő. És ennek a létezése, ennek a misztikuma, ez szerintem iszonyatosan, még magam számára is például az, ahogy mondjuk a ciklusom a holddal szokott szinkronba lenni, vagy kommunikálni, vagy azzal arra reagálni, már az maga egy ilyen wow érzés. és akkor még gondoljunk bele abba, hogy egy másik életet a földre segíteni, elképesztő misztikum. Tényleg nincs rá jobb szavam. És az, ami bizonyos népekben, most ha csak a Native American kultúrára gondolok, az az ősi tudás, az a misztikum, ami mondjuk létezik, és ami nem a sem vallásában, sem rítusokban, semben nem hasonlít mondjuk az európai emberéhez, de ugyanolyan valid, és sokszor olyan kis csodákat, titkokat rejt, ennek a meg nem értése, az a sok esetben ösztönösen az elnyomásra kényszerít bizonyos embereket, hogy azt nem megismerni, nem csodálni, nem befogadni, hanem pusztítsuk el, mert másképp nem lehet. És nekem rengeteg olyan film volt mostanában, például az Oscar-díjas Moonlight című film, ami olyan
ezt nem láttam.
Olyan szépen, nagyon ajánlom egyébként, olyan szépen bemutatta ezt a fekete szépséget, amiről beszéltem most, hogy például a holdfénynek a bőrnek, amikor nagyon sötét barna, akkor ezt a kékes csillogását, ezt hozta párhuzamba a hold fényével, és valami olyan szépen
ez annyira jó.
Megörökítette. És ebben a dokumentumfilmben is azt láttam, hogy olyan szépen a maga természetességében mutatta meg ezt a bőrszínt, hogy annyira nevetségesnek tűnt maga az egész, hogy ez szerint kategóriákat...
Elképesztő, annyi szépség van, elképesztő, hogy ez nem egy obvious dolog mindenkiben.
Igen.
De ezért kell a reprezentáció, ezért kell több ilyen film. Amúgy ezt megnézem, tényleg nem ismertem. De hogy
igen, muszáj. És hát igen, ezért fontos egyébként a szépségiparban is az, hogy legyen minél több és minél többféle reprezentáció, mert hogy meglássuk a szépséget gyakorlatilag a mindenféle típusban, mert amit nem látunk, az nem igazán. Tehát amit csak a strandon jön szembe, akkor arra mondhatod azt, hogy úristen, nézd már meg, hát hogy néz ki. És valahogy kell az embernek az a, az a szélesvásznú ilyen validitás, hogy áhá, szóval ott van a kifutón is, áhá, látjuk egy filmben is. Na hát akkor már, akkor az már kezd oké lenni. Mm. Tudod, és...
Igen, amúgy, hát már tényleg ideje lenne a szépségiparnak nem annyira rasszistának lenni, mert amúgy az. És minden kapitalizmus, stb. Stb., de hogy abszolút van ez a fehér
átsző.
Ideál sminkben is, meg ez a ideál mindent átsző. Meg az például, hogy a bőrszínű raktapaszok, azok mind fehérek, vagy ilyen bézs színűek. Szóval ez a ideál, minden ott van, és persze változnak a dolgok, meg smink márkák is több színeket használnak, meg stb., de azért bazd meg, egy hosszú út van még hátra.
Igen, én is úgy érzem.
Na, de mi lenne, ha lezárnánk ezt az epit valamilyen bátorító, pozitív szavakkal?
Szerintem az a szépség rész nekem az nagyon tetszett, úgyhogy majd oda visszatérünk újra. Nem, én tényleg azt érzem ezzel kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy ezt a párhuzamot mondtad, hogy a nők elnyomása kapcsán is rengeteg ilyen párhuzam felfedezhető, és mikor így van egy ilyen magic a kezdetben, de senki sem mondja, hogy ez magic, hanem gyengeségnek tünteti fel. Például.
Igen.
Például a menstruáció az pont egy ilyen dolog, hogy úristen, ez egy magic, a természettel van egy iszonyatosan erős kapcsolatod, ez azt jelenti, hogy akkor utódnemzésre képes vagy, termékeny vagy, stb. Ez egy varázslat, minden hónapban jelez a szervezeted, és olyan szépen teszi a dolgát, néha titokban, néha egyértelmű módon, és ez gyengeségként van ábrázolva.
Wow.
És ugyanez a nőiség többi aspektusával kapcsolatban, ugyanez a sötétebb bőrszínben, ezekben ugyanolyan erő rejlik, csak nincs kimondva, nincs beszélve, inkább el van nyomva, lekicsinyítve. És hogy ezt saját magunknak kell tulajdonképpen felfedezni magunkba, és újra definiálni magunkba, mert onnantól kezdődhet el szerintem egy változás, hogy mi is azt mondjuk, hogy hey, ezt és ezt tudom, ez ilyen superpower, nem pedig gyengeség.
Superpower, igen. Esküszöm, libabörös lettem. Pont erről szól. This is my superpower, és ünnepelni fogom. Hogy ez vagyok, és ez van bennem, vagy így nézek ki, és milyen sztorikat viszek magammal, meg milyen ancestral dolgokat, meg milyen erőt, amit nem tud senki elvenni, nem tudnak kipusztítani minket. Szóval they try, próbálják, de nem fog sikerülni.
Igen. És ez azt gondolom, hogy azok számára is már, mint biztos, hogy van sok olyan nőtársam, aki mondjuk nem sötétbőrű, mint ahogy te sem, de mégis annyi ponton tudunk, én azt érzem, annyi ponton tudok más nőtársaimmal kapcsolódni, és erről is szól az interszekcionalizmus, hogy annyira sok fajtáját éljük meg az elnyomásnak, vagy a női test egy annyira ilyen sérülékeny pont a társadalom szemében, hogy szerintem azok, amikről most beszéltünk mi kolorizmus címén, az behelyettesíthető gyakorlatilag nagyon sok mindenre. Persze más fajta diszkrimináció az, mondjuk, mint a rasszizmus, de hogy azt gondolom, hogy sokan érzik azért, hogy mi ez a struktúra, ami összevethető másfajta ilyen elnyomó dolgokkal. Úgyhogy én is azt mondom, hogy ünnepeljük már magunkat egy kicsit.
Igen. Én ezekkel a szavakkal szeretném lezárni ezt az epit.
Jó! Na, nagyon élveztem ezt az epizódot, és ha bármi meglátásotok van, hozzászólásotok, akkor vagy Instagramon tudtok nekünk írni, reagálni a Kukac mi a fennben, találtok meg minket, Facebookon is fenn vagyunk egyébként, ott inkább cikkeket szoktunk posztolni, és hát van egy e-mail címünk is, ez a miafempodcast@gmail.com, úgyhogy 2 hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
Yes! Izgi! Köszönjük
szépen! Köszönjük, hogy velünk voltatok!
Sziasztok!
Sziasztok!